Az egyik dolog, amire az embernek szüksége van mindenképpen az életben, az a sebek gyógyítása. Hiszen van olyan ember, akinek nincsenek sebei, akinek nincsenek fájdalmai. Létezik olyan ember, akit soha nem sértettek meg, nem bántottak meg. És tulajdonképpen ilyenkor jönnek a negatív érzelmek. Jön a düh, jön a gyűlölet, jönnek ezek a nem szimpatikus dolgok. A kérdés az, ami felmerül, hogy vajon mit kezdjünk ezzel. Létezik kimászni ebből, vagy nem? Vagy van egyáltalán egy olyan opció, amivel teljes mértékben kimászhatunk ebből, kvázi kitakaríthatjuk magunkból ezeket a negatív érzelmeket. Ekkor jön a Tóra, és azt mondja nekünk, hogy ne állj bosszút az embertársadon, de még csak ne is tartsd a sérelmedet a szívedben, a lelkedben, szeresd a fele barátodat, én vagyok az örökkévaló. Mit jelent tulajdonképpen itt a bosszú? Az ember, amikor elmegy a szomszédjához, és kér tőle például egy fűrészt, azt mondja neki a szomszédja, ide figyelj, komám, én nem vagyok egy fűrész kölcsönző, menjél és vegyél magadnak a boltba fűrészt. Ilyenkor egy ember természetes módon mit gondol? Jössz te még az én utcámba. Valahogy természetesen így van az ember összerakva, hogy rögtön már arra gondol, hogy hogyan álljon rajta bosszút. Viszont, hogyha az ember megérti, hogy az örökkévaló hogyan működik, akkor azt is mondhatja, ha ő nem adta oda azt a fűrészt, akkor ezt az is jelentheti, hogy az örökkévaló nem engedte neki. Miért? Mert lehet, hogy elvágtam volna a kezemet azzal a fűrésszel. És ezzel tulajdonképpen megmentett engem. Attól függ, hogy hogyan nézzük a dolgokat. Viszont 2 hét múlva az az ember, aki nem adta oda a fűrészt, visszamegy a szomszédjához, bekopogtat, és azt mondja, elfogyott a cukrom. Tudnál nekem 1 kiló cukrot kölcsön adni? Nyilvánvaló, hogy az ő fejében is az van akkor rögtön, nem vagyok én egy cukorkölcsönző, menjél és vegyél magadnak. De a Tóra azt mondja, nem. Nem állhatsz bosszút rajta. Ha van neked, akkor igenis adjál neki kölcsön. Nagyon fontos dolog. De akkor is, amikor még kölcsön ad az ember, még mindig ott van az embernek a fejében, hogy megmondja a magáét. Én nem olyan vagyok, mint te. Én külön vagyok, látod? Te nem adtad nekem, én pedig odaadom neked. Erre mondja az örökkévaló, nem. Ne tartsd a sérelmeket a szívedben, a lelkedben. A kérdés az, hogy ez lehetséges-e. Lehetséges-e az, hogy ne álljunk bosszút, hogy ne tartsuk a szívünkben, a lelkünkben, ne őrizzük a szívünkben ezeket a sérelmeket, és ráadásul még szeressük is a fele barátunkat. Hogyan lehetséges egy ilyen szintre eljutni? Mert azért ez nem egyszerű. Meg kell, hogy mondjuk őszintén, az egyszerű ember számára, mint én, ez nem egy egyszerű dolog ilyen szintre eljutni. És akkor jön a heti szakaszunkban a Jom Kippur. Jom Kippurról beszél a heti szakasz, és abban van egy nagyon érdekes mondat. Slach lánu, machelánu, kaperlánu. Bocsánat, megbocsájtás, engesztelés. Mi mind a hármat kérjük az örökkévalótól. Ez a 3 fázis egyébként lehetőséget ad számunkra, hogy valóban megbocsássunk a másik embernek, hogy a lelkünket megtisztítsuk, úgy, hogy még szeressük is a másik embert. De vajon hogyan lehet mégis megbocsátani neki? A helyzet az, hogy tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy lemondani arról a dologról, amit elvettek tőlünk. Hiszen amikor sértve érzi magát az ember, akkor miről szól? Miért érzi magát egyáltalán sértve az ember? Azért, mert az alapvető szükségleteit sértették vele. Azzal, hogy elvették tőle. Legyen az fizikális, vagy akár spirituális sértettség, ugyanaz, mind a kettő ugyanazt jelenti. A kisgyermeknek szüksége van arra, hogy szeressék. Szüksége van a védelemre, és szüksége van a biztonságra. Hogyha egy kisgyermek nem kapja meg ezeket a dolgokat, akkor ő bántva érzi magát. hogyha van a közeli hozzátartozók közül olyan, akitől azt várjuk el, hogy ő az alapvető szükségleteinket kielégítse, és ezt nem teszi meg, akkor bizony sértve érezzük magunkat. Egy párkapcsolatban, hogyha az egyik fél nem adja meg a másik félnek az alapvető szükségleteit, akkor bizony ő sértve érzi magát. Mit jelent egyébként a vita a párok között? Annak a megértésének a hiánya, hogy mire van szüksége a másiknak. Egyébként tegnap indítottam egy párkapcsolati tanfolyamot, itt van a könyv is, amit fordítottam egyébként, házas párbajok, és azt gondolom, hogy az életünknek nincs olyan területe, amely akkora befolyással lenne, mint a párkapcsolat. Éppen ezért azt gondolom, hogy az ismeretek, azok nagyon-nagyon fontosak, kiemelkedő jelentésük van a párkapcsolati ismereteknek, és hogyha lesz a jövőben is ilyen igény, akkor természetesen ezt a tanfolyamot újra kezdhetjük, újra is indíthatjuk. És ezután jön tulajdonképpen a bocsánatkérés. De akit megsértettek, nem igazán könnyű neki megbocsájtani, hiszen azt mondja ilyenkor az ember, hogy azokat a napokat, amikor szenvedtem, azt már nem lehet visszahozni. Azok már megmaradnak azok a napok. Akkor hogyan tudnék mégis megbocsájtani neki? Itt érdemes fókuszálni a héber szóra, ami úgy van, hogy liszloach, megbocsájtani. Hogyha ezt a szót fordítva vesszük és fordítva írjuk, akkor azt a szót fogjuk megkapni, hogy haszál. Haszál az pedig azt jelenti, hogy valamit megszüntetni és befejezni. Amikor megbántottak bennünket, akkor a sértő elmegy. Lehet, hogy nem látjuk őt egy évig, lehet, hogy nem látjuk öt évig, tíz évig, és lehet, hogy nem látjuk egyáltalán az életben. Viszont mi úgy döntünk, hogy a sérelmek velünk maradnak. És cipeljük magunkkal, hogy még véletlenül sem maradjunk anélkül. Ez természetesen egy döntés a részünkről, hogy évekig velük legyenek ezek a sérelmek. Mi történik ilyenkor? Az ember gondol rá, gondolunk rá erre a sérelemre. Gondolkozunk rajta, vajon miért sértett meg engem? Miért nem védett meg senki? Miért nem szeret senki engem? Állandóan jár ezen az agyunk. És mi történik ennek következtében? Negatív érzelmek alakulnak ki bennünk, és így jön sajnos a gyűlölet. Lehet egy közeli hozzátartozónk is, és mégis arra a következtetésre fogunk jutni, hogy látni sem akarom ezt az embert. Sajnos ezek a negatív érzelmek annyira ránk telepedhetnek, hogy nem tudunk ettől fejlődni az életünkben. És ez nagyon nagy problémát jelent a számunkra. A lelkünk olyan, mint egy tartály. Hogyha negatív érzelmekkel van tele, akkor nem lesz hely a pozitív dolgoknak, a pozitív érzelmeknek. És pedig mindenki fejlődni akar az életében, és mindenki szeretne akár a párkapcsolatában, a gyermeknevelésben, a munkában, mindenkinek az a fontos, hogy fejlődjen. Fejlődjön. Mi az, ami megakadályoz bennünket ebben, hogy fejlődjünk? Az pontosan az, hogy benne ragadunk a múlt negatív érzelmeibe. És ez nagy problémát okoz számunkra, nem engedjük el, és nem tudjuk a jelent élni, és ezáltal nem tudunk fejlődni. Kvázi mit csinálunk? Átadjuk az életünk feletti kontrollt, irányítást annak az embernek, aki 5, 10, 20 vagy akár 40 évvel ezelőtt megsértett bennünket. Vajon logikus ez a dolog? Nyilván nagyon nehéz megbocsájtani, ez nem kérdés. Az életben nem könnyű megbocsájtani, és az is lehet, hogy nem érdemli meg a másik, hogy megbocsássunk neki. Létezik ilyen? Azt hiszem, nagyon sok ilyen eset van, hogy nem érdemli meg, hogy megbocsássunk neki. De itt nem azt kell nézni, hogy mi az igazság, hanem hogy mi a bölcs dolog. Mert hogyha ez tönkreteszi az életünket, akkor nem kérdés, akkor ez megéri a számunkra. Éppen ezért a bölcs dolog az, hogy megszakítani azt az állapotot, ami tönkreteszi az életünket, és ehelyett egy új jelent kezdeni, egy új életet kezdeni tulajdonképpen. Azért, mert a megbocsájtás egyébként az nem azt jelenti, hogy én egyetértek a sérelemmel, hogy egyetértek azzal az embernek a cselekedetével, amit elkövetett ellenem. Egyébként nagyon érdekes, a koronavírus időszaka alatt sok minden megváltozott bennem. Voltak ember, akik ellen voltak negatív érzelmeim, mondjuk úgy. És megtanultam azt, hogy lehet úgy szeretni a másik embert, hogy közben nem értek vele egyet. Tudom, hogy nem értek vele egyet, ma sem a cseleget, az sem, amit ellenem elkövetett, és abban sem, amit esetleg most csinál. Mégis szerethetem őt. Tehát azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy a sérelem az attól még meg lehet bocsájtani a másik embernek, hogy nem értek egyet azzal a sérelemmel, amit elkövetett ellenem. Hiszen a megbocsájtás az nem más, mint egy elengedés. Elengedem a másikat, és ezzel egy új életet kezdek. Ebben az első lépcső egyébként, amikor az embernek a meggyőződése, hogy amit tesz most a megbocsájtással, az az ő saját érdekében történik. Nem azzal foglalkozik, hogy megérdemli-e a másik, hogy megbocsássak neki, hanem az, hogy nekem ezt kell tenni. Azért, hogy jobbá tegyem az én saját életemet. És tulajdonképpen ez egy döntés. Amikor az ember eldönti, hogy nem azért bocsájtok meg neki, mert hogy neki jó legyen, hanem azért, hogy én tudjak egy jobb és normálisabb életet kezdeni. És ilyenkor jön újra a Jom Kipur. Jom Kipurkor azt mondja az örökkévaló, minden embernek spirituális célokat kell kitűzni az életében. Nem elég, hogy azon az alacsony szinten éljünk, hogy eszünk, iszunk, alszunk, és ennyi. Hanem spirituális életet is kell élnünk. Hiszen azt mondja az örökkévaló, hogy csak abban az esetben lehetünk képesek teljesíteni ezt a parancsolatot, hogy ne álljunk bosszút a másik emberen, és ne őrizzük a szívünkbe ezeket a sérelmeket, ez csak akkor fog sikerülni, hogyha egy megfelelő spirituális életet élünk. Egyébként nincs esélyünk arra, hogy ezt a parancsolatot teljesíteni tudjuk. Meg kell kérdeznünk azt, hogy mi a küldetésünk ezen a világon. Miben tudok segíteni a másik embernek? Fejlődni kell spirituálisan. Meg kell erősíteni a lélek izmait. És így az ember, amikor egy magasabb szintre került, kvázi az lelkének megtalálja a mélyebb szintjeit, akkor már nem lesz jelentősége ezeknek a sértéseknek. Akkor már nem fogja úgy érezni az ember, hogy milyen nagy probléma, hogy megsértettek engem. Hiszen a lelkének megtalálta azt a bizonyos mélységét. Hiszen amikor felnőtt egy ember, és eszébe jut, hogy gyermekkorában megsértették, akkor mit csinál egy ember? Csak mosolyog rajta. Hát mit számít, mert milyen jelentősége van annak, hogy valamikor gyermekkoromban valaki megsértett. Már egyszerűen nincs jelentősége ennek. Azt mesélik, hogy 280 évvel ezelőtt volt egy család, akit úgy hívtak, hogy Pontacki család. Lengyelországban. Ez egy gazdag család volt, és a királyi családdal is jó kapcsolatot ápolt, és egyetlen fiúk volt. Úgy hívták, hogy Valentin. Valentin egy nagyon tehetséges, okos fiú volt, éppen ezért a legjobb tanítókat fogadták hozzá. Mit lehet tenni, mit ad Isten, hogy a matek tanárból, tanítóból a legjobb ki volt? Egy zsidó ember. Mit lehet tenni? És ez a Valentin gyerek egyik nap bement a tanítónak a szobájába, és mit látott? Hogy a fején van egy kocka, és a kezén, a karján van egy kocka. És nem tudta, hogy mi történik. Megkérdezte tőle a tanítótól, te mondd, mit csinálsz most? Mi ez? Ugyebár a tanító nagyon megijedt, mert annak idején, hogyha valaki egy keresztény gyereket tanított zsidóságra, az halállal jár. Azt mondta neki, betette gyorsan a tfilint a fiókba, és azt mondta neki, hogy felejtsd is ezt el, mintha nem is történt volna. Igen ám, de kíváncsi gyerek nem száll le csak úgy a felnőttről, és ő csak mondta, és nem tudott szabadulni tőle a tanító. Még a végén azt mondta neki a tanító, az a helyzet, hogy az örökkévaló adott nekünk egy parancsolatot a Szinájhegyen, benne van a Tórában, és ezért minden nap tesszük a tfilint, légoljuk a tfilint. Ez a gyerek teljesen el volt képedve, hiszen azt se tudta, hogy létezik másik vallás, azt hitte, hogy csak a kereszténység létezik. És mivel egy nagyon okos gyerek volt, ezért elkezdte tanulni a zsidó vallást, és elkezdte kutatni. Olyan mélyre kutatott, hogy a végén azt mondta, hogy be akarok térni a zsidó vallásba. Erre azt mondta neki a tanító, minek neked a Czóresz? Miért akarod, miért keresed a bajt? Nagyon jól tudod, hogy ha te át akarsz térni a zsidó vallásra, akkor egyszerűen megölnek téged. Elégetnek. Miért kell neked ez a baj? Azt mondta, engem nem érdekel. Én megtaláltam az igazságot, innentől kezdve semmi nem érdekel, én be akarok térni a zsidóságba. Így is történt, elhagyta az országot. A szülei azt hitték, hogy meghalt. És néhány évvel később visszatért Lengyelországba, egy távoli városba. És egy év után a rendőrség rájött az, hogy ki ez az ember. Hogy ő az az a Valentik Potanski illető, aki x évvel ezelőtt eltűnt. A papok megkeresték, és azt mondták neki, ide figyeljél, gyere vissza a kereszténységbe, egyébként véged van, megölnek, elégetnek. Erre azt mondta Valentin, ide figyeljetek, engem nem érdekel, én megtaláltam az igazságot, ha meg kell halnom a zsidóságomért, akkor meghalok, nem kérdés, én ez vagyok, én zsidó vagyok. A szülei is megkeresték, és a szülei is könyörögtek neki, hogy gyere vissza, fiam, lesz egy csodálatos életed, mindent megadunk neked, miért kell ez? Azt mondta nekik is, drágáim, én csak zsidó vagyok. Ha ezért meg kell halnom, akkor meg fogok halni, ez van. Nincs mit tenni. Hajthatatlan volt Valentin, és az ítélet, mi az ítélet? Elégetés. Ez az ítélet. Egy perccel az ítélet előtt oda megy néhány pap hozzá Valentinhoz, és azt mondják neki, ide figyeljél, néhány perc múlva te az igaz világban leszel. Te pontosan fogod tudni, hogy mi az igazság. És hogyha te azt fogod látni, hogy nekünk nem volt igazunk, akkor kérünk, hogy ne kérjed az örökkévalót, hogy megbüntessen minket azért, amit veled tettünk. Erre Valentin elmosolyodott, és azt mondta nekik, hogy ide figyeljetek, elmondok nektek erről egy történetet. Volt egy király, akinek volt egy 6 éves fia, aki elment játszani a homokozóba egy egyszerű család gyermekével. Nyilván a királynak a fia azt gondolta magáról, hogy ő a világ ura, mire a királynak a gyermeke. Felépített a homokozóba egy csodálatos palotát, és oda ment az egyszerű család gyermeke, és egyszerűen lerombolta. Hát ilyet már láttuk homokozóban a gyerekek között. Mérges lett a királynak a gyermeke, és azt mondta neki, ide figyeljél, én egyszer király leszek. És amikor én király leszek, akkor egyszerűen felakasztatlak téged a főtéren azért, mert te most itt ezt a palotámat elromboltad, leromboltad. 30 évvel később ő lett a király. Megkoronázták. A megkoronázás után bement az ő privát szobájába, és a szolgáló kopogtatott. Azt mondja, valaki ott van a kapunál, és nagyon sír, és kéri, hogy engedjük be hozzád a királyhoz, mert ő bocsánatot akar kérni. Azt mondta, engedjék be, hozzátok be. Bemegy ez az illető, és sír, nem hagyja abba a sírást, és megcsókolja a lábát, a cipőjét, és azt mondja neki, bocsáss meg, felséges uram, bocsáss meg nekem, azt mondja neki a király, miről beszélsz, nem is ismerlek téged, miért sírsz, mi a bajod? Erre azt mondja neki, tudod, mikor 6 évesek voltunk a homokozóba, akkor én voltam az, aki lerombolta a te váradat, palotádat, és azt mondtad, hogy amikor te király leszel, akkor egyszerűen felakasztasz engem, felakasztatsz engem a főtéren. Elmosolyogott a király, azt mondta neki, ide figyeljél, 6 évesek voltunk, én most már igazi király vagyok, mindenem megvan. Gondolod, hogy ez az, ami érdekelne engem, hogy mi volt 6 éves korunkban, hogy mit mondtam akkor? Tulajdonképpen menjél nyugodtan haza, éljed az életedet, és ne gondoljál erre, mert nincs, ennek már nincsen semmi jelentősége. Ez arra tanít bennünket, hogyha az ember megtalálja az életének a küldetését, és egy bizonyos spirituális szintre kerül az ember, onnantól kezdve már ezek a sérelmek nem jelentősek. Nem érzi az ember, hogy ez jelentős lenne. Akkor viszont, hogyha az ember állandóan dühös, mérges, akkor ez olyan, mintha mindig folyamatosan mérget inna az ember. Ez éppen ezért, ha valami történik velünk, megsértenek bennünket, bántanak bennünket, akkor mindig arra kell gondolnunk, hogy ez fel akar ébreszteni bennünket. Az örökkévaló küld valami üzenetet, ébredjél fel, apuskám. Itt valami van, neked ki kell javítanod, fejlődnöd kell, és akkor teljesen másképpen fogod látni a világot és az életet. Dávid királynak volt egy szörnyű története a családjában. Egyik nap azt látja, és azt hallja, hogy a fia, aki egy nagyon karizmatikus és tehetséges fiatal ember volt, úgy hívták, hogy Abszalom, el akarja őt űzni a királyságból, és ráadásul meg is akarja őt ölni. Most képzeljétek el, hogy milyen érzés egy királynak, akinek el kell hagynia a palotáját, elűzik onnan, ráadásul a saját fia akarja megölni őt. Ez egy szörnyű érzés. Dávid királya néhány segítőjével felmászott egy hegyre, és ott találkozott Saul király családjából az egyik taggal. Mindenki tudja, hogy a két család között nagyon nagy volt a viszály, hiszen Saul király elveszítette a királyságát, és Dávid király volt az, aki elvette tőle. Éppen ezért ez az ember elkezdte Dávid királyt sértegetni és átkozni. Azt mondta neki, ide figyeljél, megérdemled. Tudod, milyen fájdalmat okoztál nekünk a családnak, Saul király családjának? Megérdemled azt, hogy a saját fiad öljön meg téged, és vegye el tőled a királyságot. Megérdemled. A király szolgálója ránézett a királyra, azt mondta neki, miért engedett, hogy az ember sértegessen téged? Csak egy pici jelre várok, és leveszem a fejét. Dávid király azt mondta, miért akarnád te levenni a fejét? Miért akarnád megölni őt? Azért, mert átkozott engem? Hogyha átkokat szórt rám, akkor ez azt jelenti, hogy az örökkévaló küldte őt, hogy ezt tegye velem. Ez azt jelenti, hogy itt van valami üzenet ebben. Semmi csak úgy nem történik. Valószínűleg arra gondolt az örökkévaló, hogy az egómat egy picikét lejjebb kell vinni. Lehet, hogy a királyságom alatt az alázatom egy kicsit sérült. Valamit tennem kell. Biztos, hogy van benne valami üzenet ebben, amit ebben az átkozásban. Így aztán, hogyha én megöletném őt, ez azt jelenteni, hogy nem értem azt, hogy itt van egy fontos üzenet a számomra. Éppen ezért abban, hogy a fiam engem meg akar ölni, és el akarja venni a királyságomat, nem a sérelmet hallom meg, hanem az Isten hangját. Az, hogy ő azt akarja, hogy valamit változtassak ezen, hogy fejlődjek. Ez az ő célja. A Misna azt mondja, hogy az az ember az igazán boldog, aki a Talmud is azt hiszem ezt mondja, vagy melyik mondja, hogy az az boldog ember, aki elégedett azzal, amilyen van. Dávid király, ő a legelégedettebb ember volt, pedig annyi córesz, annyi baj volt az életében, de amikor a legnagyobb córeszben volt, a legnagyobb bajban volt, akkor is ő mit csinált? Táncolt. Hiszen tudta azt, hogy ebben van számára valami üzenet. Ő nem a sérelmet látta benne soha, hanem azt, hogy neki valamit tennie kell vele, fejlődnie kell. Ez tulajdonképpen az ő üzenete. Így aztán mindig azt mondta, hogy bármilyen nehézség ér engem, és azt javaslom másoknak is, minden embernek, hogyha valami nehézség éri, akkor ne a sérelemre összpontosítson, hanem arra, hogy itt van egyfajta ébresztő. Egy új célt kell kitűzni, változtatni kell, fejlődni kell, ez tulajdonképpen a cél, és ezt kell meglátnunk, és nem a sérelmet.